Hát akkor el is kezdjük a ma esti összejövetelünket, a ma esti témánkat. Ugye a múltkor azt a egyetlen szót rágtunk végig, a múltkor, Teréznek egyetlen pontját kerülgettük, mely ugye arról nagyon érdekes témáról szól, hogy Teréz hogyan osztja fel az embernek a bensejét, hogy nem csak lélek vagyunk, nem csak identitásunk van, és nem csak testünk, hanem van e között ez a csúszómászós, vadállatos vidék, ahogy Teréz szimbolikusan ezt hívja, és ez pedig a pszichénknek a területe, amelyről nagyon jól láttuk Teréz tanítás alapján, hogy ez nem egyezik meg a lelkünkkel, nem egyenlő a testünkkel, hozzánk tartozik nagyon szorosan, mégsem vagyunk egyenlőek vele, mert Teréz szerint az identitásunk, az Isten képmásságunk az az énünkben van, ott legesleg belül, amit most hívunk léleknek egyébként. Érdekes módon ezt a hármas felosztást lehet hívni akárhogy. Tehát én most nem akarok a szavakon lovagolni, jó, a testet azt mindenki testnek hívja általában, de ami belül van, valaki a pszichére azt mondja, hogy szellem, valaki a lélekre azt mondja, hogy szellem, a pszichére mondja, hogy lélek. Szavak játéka van csupán. Lényeg, hogy lássuk meg belül ezt a bontást. Na és akkor megyünk tovább. Az első lakás első fejezetének a 7. pontjában Teréz végre elkezd írni arról a kapuról, amelyen keresztül be lehet menni a belső várkastélyba. Így írja, amennyire meg tudom érteni, az a kapu, amelyen keresztül be lehet lépni ebbe a várkastélyba, azaz hova, oda belülre saját magunkhoz, az énünkhöz, ahol Isten lakik, mert Krisztus azt mondja, hogy bennetek lakom, tehát ő ott van velünk, ahol a mi énünk van. Belépünk a várkastélyba az imádság és elmélkedés által. Tehát az a kapu, amelyen belépünk a várkastélyba, az az imádság és az elmélkedés. Tehát mit csináltunk most? Elindultunk, elméletileg elhagytuk a test és a pszichének a világát, és oda legbelülre akarunk menni, a saját benső várkastélyunkba. Teréz szerint a kapu az imádság és elmélkedés. Na most már ugye már csiszolódik a fülünk ezekre a szavakra, hogy amikor Teréz ilyet ír, hogy imádság és elmélkedés, nem gyakorlatokról beszél mindenek előtt. Tehát amikor azt mondja, hogy ima és elmélkedés, most ne képzeljük azt el, hogy valami ima gyakorlatról, vagy ima módról van szó. Mert így írja, ha ugyanis valaki nem fogja fel, kivel beszél az imádságban, és mit kér, és ki az, aki kér, és akitől kéri, azt nem nevezem imádságnak, akármennyit mozgassa is hozzá az ajkát. Fantasztikus dolog. Tehát itt, hogy már is mit csinálunk, elkezdjük felderíteni ezt a benső szobát, ezt a benső cellát, ahol Krisztus és a mi énünk van, és ennek a módja az ima, de nem valamiféle felszínes ima gyakorlat csupán, hanem figyelünk arra, aki ott belül van, tehát az imádság és elmélkedés Terésznél az mindenek előtt az Istennel való kapcsolat. De ezt már a múltkor is mondtuk, de olyan jó elmondani újra és újra. Teréz nem imádkozni tanít bennünket. Az ima mesternője nagyon keveset ír arról, hogy hogyan kell imádkozni, persze ír erről, és ez fontos, de ő mindenek előtt egy kapcsolatra tanít meg bennünket Jézussal. Mert azt mondja, ha megtanultad ezt a kapcsolatot, akkor egyre kevésbé lesz kérdés, hogy hogyan imádkozzak. Mint két egymás szerető ember, kreatívan tudják, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy szeressék egymást. Együtt kell lenni, időt kell együtt tölteni, stb. Stb. Ugyanígy, ha az ember megtanulja az Istennel való kapcsolatot, és ezt tanulni kell, ezért vagyunk itt, akkor egyre egyértelműbb, egyre magától értetődőbb lesz az, hogy hogyan imádkozzak. Tehát Teréznél a kapu a belső várkastélyba az imádság és az elmélkedés, azaz, tudatosítása és megértése annak, hogy kivel vagyunk, hogy kivel beszélünk. Teréz nem ítéli el természetesen az ima gyakorlatokat, az úgynevezett ajakimát, ahogy ő hívja. Tehát, hogy vannak szóbeli imádságaink, hát az egész liturgia, ahonnan most jövünk. Mondunk szavakat, éneklünk szavakat, De Teréz azt mondja, hogy jó, ezek nagyon szép dolgok, de ha ezt nem kíséri elmélkedés, azaz, ha a mondott szó közben nem tudatosítom az, hogy kivel is beszélek, ki az, akihez az én szavam szól, akkor Teréz szerint ez nem imádság, akármennyit mozgassuk hozzá az ajkunkat. Tehát akármennyire mondok ima szövegeket, vagy éneklek ima szövegeket, hogyha közben nem gondolok bele abba, hogy ez kiről is szól, ha közben nem próbálom tudatosítani és megérteni azt, hogy kivel beszélek, akkor ez ugye megmarad megint csak a felszínen. A felszínes vallásosságnak a képe ez a bizonyos ajakmozgatás, amiről Teréz beszél. A 8. pontban így folytatja, a lelkekhez szól, akik elindulnak, mert noha nagyon el vannak merülve a világban, azért jó szándékúak, és néha, még ha csak hellyel közzel is, rábíznák magukat a mi úrunkra, és elgondolkoznak azon, hogy kik ők, még ha nem is nagyon alaposan. Már azzal is sokat tettek, hogy beléptek önmagukba. Tehát most ugye indulunk, és ezt az induló lélekre mondja Teréz, hogy nagyon el van még merülve a világ dolgaiba, nagyon el van még merülve a régi emberbe, de legalább már elindult. És nagyon sokat tettek azzal, hogy beléptek önmagukba. Tehát testvérek, ez miről szól? Az, hogy akármennyire is apró lépéseket tettünk eddig a lelki életben, tartsuk magunkat hihetetlen szerencsésnek, hogy mi már ott tartunk, hogy beléphettünk önmagunkba, vagy föltehettük a kérdést, hogy ki vagyok én, akarom tudni, hogy ki vagyok, és akarom tudni az életemnek az értelmét, mert ha nem tudom, akkor igazából tudjuk, hogy minden hiába. Tehát minden bűn és minden függőség és minden dolog onnan fakad, hogy aki nem ismeri az életének az értelmét, az próbálja ezt a kint elfelejteni. Nem? Tehát, hogy minden bűnünk ebből fakad, a világnak minden pótcselekvése ebből fakad, és itt lehetünk mi irgalmasak, nagyon ő hozzájuk pont emiatt, mert ha valakit kínoz az értelmetlenség, azt el kell valahogy felejteni. Azt le kell valahogy nyomni, mert azzal nem lehet együtt élni, hogy nincs értelme az életemnek. Nincs értelme ennek az egésznek. Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, hova megyek, nem tudom, kihez tartozok, nem tudom, ki szeret engem úgy igazán, nem tudom, mi a helyem az életben. Ha nincs meg ez az értelem, akkor teljesen fölösleges, és ezt kell ugye lenyomogatni magunkba mindenféle eszközökkel. Tehát Teréz szerint óriási dolog az, hogy mi legalább már ott vagyunk, bármennyire is még millió gyengeségünk, meg stb. Van, meg úton vagyunk, mert hát úton is leszünk, de hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy mit tudhatunk arról, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Mi beléphetünk már önmagunkba, kereshetjük saját magunkat, kereshetjük Krisztust. Ez egy óriási dolog. És Teréz, látjuk, amikor az első lakásos lélekről beszél, nem mondja azt, hogy hát ez egy ilyen kis nyomorult kezdő még csak. Ez borzasztóan le van maradva, nem? Teréz pedagógiája bíztató, bíztató pedagógia. Ő azt mondja, hogy még lehet csak pici apró lépéseket tettél, és ez hú, de nagyon jó. Már rengeteget tettél azzal, hogy beléptél önmagadba, hogy föltetted a kérdést. Még lehet nem tudsz válaszolni a dolgok teljes mélységében arra, hogy ki vagy te, és Krisztussal hogy vannak a dolgok, és mi a helyed az életedben. Lehet még ez nincs meg a válasz totálisan, de a kérdést már föltetted, és érdekel a válasz. Teréz szerint ez az első lépés, és ez nagyon-nagyon jó, ha már megvan. Nem mondja azt, hogy te még nagyon le vagy maradva, te még fasorba se vagy, majd egyszer majd fölérkezel. Nem. Azzal, hogy elindultál, az már óriási dolog. És ugye azt is tudjuk egyébként, hogy amikor, és egyébként visszautalhatok itt egy picit a pszichének a világára, amiről beszéltünk a múltkor, hogy amikor az ember már valahogy elkezd önmagára reflektálni, amikor az ember felismeri, hogy mi a baj, vagy mim nincs, mim kéne, hogy legyen, az már a gyógyulás 51%-a. Ezt így szoktam mondani. Tehát amikor addig van baj, amíg azt hiszük, hogy nincs baj. Addig van probléma, amíg nem látjuk a problémánkat, hogy egyáltalán van. De amikor az van, hogy már látom, már tudom, hogy mi a bajom, és segítséget keresek, gyógyulást keresek, az már az útnak a nagyobbik fele, az már megvan téve, a nehezebbik fele az útnak. A gyógyulás 51%-a, amikor valaki már végre rákérdez, hogy ki vagyok én, mi az értelme, miért élek, mi a helyem. És hogyha ezt keresem, mert látom, hogy még nem tudom teljes egészében, hogy ki vagyok, nem tudom teljes egészében, hogy mi az egésznek az értelme, nem baj, ez lehet kínos, de legalább a kérdést feltettem, és emiatt keresem a választ. Addig van baj, amíg a kérdést fel se teszem, és ez akár saját magunk pszichés nehézségeihez is kötődhet, addig van baj, amíg nincs betegség tudatom. Addig van baj, amíg nem látom, hogy baj van. Amint kiderül, hogy baj van, az önmagában megijeszthet, mégis akkor tettem már meg a legnagyobb utat. A gyógyulás 51%-a az, amikor tudjuk, hogy mi a baj. Még nincs gyógymód, de most már végre lehet keresni a gyógymódot. Mert kimondhatjuk magunkra az életünkben felfedezett bizonyos megtörtségek kapcsán, hogy ez az én bajom, ez az én problémám, kimondom. Elismerem magam előtt, hogy nem tudok mit csinálni, nem tudom szépíteni, mondhatom magamnak 100 évig, hogy ez bár ne lenne, de van. És amikor az ember megpróbálja picit karanténba zárni a saját benső megtörtségét, és ez is jó szó, hogy karantén, de valakitől ezt úgy hallottam, ez jobban tetszik, hogy adj nevet a problémának. Nevet adni annak, hogy mi zajlik bennem. Valami megtörtségre, valami sebre, ha már nevet tudok neki adni, hogy ez az, és nem félek tovább többé, hogy megnevezzem a bajomat, az már az útnak a legnagyobb része megvan téve. Addig van baj, amíg nem akarjuk látni, addig van baj, amíg lenyomjuk, addig van baj, amíg szőnyeg alá söpörjük, és úgy élünk, mintha az nem lenne ott, bezzeg minden percben hat ránk. Ez is az önismerethez tartozik. Adj nevet a saját problémádnak, és ugye mindennek, aminek nevet adunk, az a dolog elkezd szelidülni. Azzal a dologgal elkezdünk jobb barátságban lenni. Együtt élni, ha kell. Ez az én nyomorúságom, de ez van. Jaj, testvérek, ezek, tudjátok, hogy nem mindig szeretem magam vallásosan kifejezni. Amikor valaki ki tudja mondani az életében, hogy ez van, hogy Kern Andrásnak van egy ilyen dala, majd hallgassátok meg, az nagyon nagy életszentség. Mikor azt mondjuk, hogy ez van. Most ugye a homíliába is előkerült, nem gondolok magamról se többet, se kevesebbet, meg akarom látni a realitásomat, az itt és mostomat, ez a hiket nunk, itt és mostomat akarom látni, ez van most. Persze, van egy csomó, ami még változni fog bennem, van egy csomó minden, ami valószínű nem, nem baj, onnan lehet kiindulni, mikor az ember kimondja magára, hogy ez van. Ez vagyok én. Ez van bennem. Most mindegy, hogy az jó vagy rossz, fájdalmas vagy örömteli, ez van. Ez az életem most. Ezek a kapcsolataim most. Ez van. És aki ezzel az ez vannal elkezd végre jó kapcsolatban lenni, mert lázadozhatunk is az ez van ellen. Hogy bár ne ez lenne, de úgyis ez van, legalábbis most. És hogyha megpróbálom ezt minél inkább magamévá tenni, akkor ez az ez van, ebben nagyon sok minden tud változni is. Tehát Terész bíztat bennünket. Nem mondja azt, hogy te kis nyomorult kezdő. Jaj, te bejöttél a belső várkost, hol vagy te még itten a végétől, úgy? Nem. Azt mondja, hogy óriási dolog, hogy bejöttél. Óriási dolog, hogy vannak kérdéseid. Óriási dolog, hogy ez téged már érdekel. Terész pedagógiája, bíztató pedagógia. Ő, a Vilai Terész, egyébként a kapcsolataiban is, tehát ahogy a nővértársaival viselkedett, hogy leírják a tanúságtevők, Terész soha nem hitt abban, hogy olyan fajta nagyon-nagyon-nagyon kemény szidással valakiből ki lehet hozni a jót. Ő mindig abban hitt, hogy a jót csak ki szeretni lehet a másikból igazán. Ugye ezt nagyon sokszor halljuk, és nagyon szép. Terész pedagógia bíztató. Nem azt jelenti, hogy ő soha nem vesztette volna el a türelmét, elvesztette néha. Nem azt jelenti, hogy soha nem emelte föl a hangját, természetesen volt ilyen. De végső soron hitt abban, hogy csak úgy van változás, hogyha ezzel a bíztatással áll hozzá. Tehát azt mondja, hogy jó, amíg a kiindulás, de ez még lehet jobb. Nagyon érdekes. Teréznél az igazi ellentétpár az nem a rossz és a jó, hanem a jó és a még jobb. Ezt fölírom, mert annyira jó. Ezt az Alapítások könyvében mondja, hogy törekedjünk a jóról a jobb felé. A még jobb felé. Teréznél ez a perspektíva nem az, hogy a rossz és a jó, mert akkor könnyen beleeshetünk megint a felszínbe, a középszerűségbe. Hát, hogy ugyan már jó az, amit csinálunk. Ugye milyen sokszor igazoljuk így magunkat, hogy hát ugyan már nem csinálok én semmi rosszat. Nem öltem meg senkit, nem sikkasztottam el. Jó az, amit csinálok. És erre Teréz azt mondaná, hogy így van, de a jónál van jobb. És mi efelé a jobb felé törekszünk. A jónál van még jobb. Tehát ugyanez van, hogy beléptünk a várkastélyba, erre Teréz azt mondja, hogy jó, de most menjünk tovább, hogy még jobb legyen. Nem szúr le bennünket, hogy mennyi minden nem tudsz még, hol vagy te még, ugyan már, hát majd, hogyha majd felnősz egy kicsit, majd akkor majd elindulhatsz a belső várkastélyba. Nem, Teréz azt mondja, hogy jó csinálod, jól vagy, de mennünk kell tovább, hogy még jobb legyél. Ez olyan, mint az igazi biztató karmester, akivel egy próbán megtörtént az, hogy a zenekar borzasztóan játszott, de ő mit mondott nekik? Jó volt, de játsszuk el újra, hogy még jobb legyen. És emiatt a zenekar bíztatást érzett, és jobban játszották el. De ha kimondja ezt a fajta igazságot, hogy gyerekek, borzasztó volt, szedjétek össze magatokat, veletek nem lehet koncertet csinálni, akkor ugye meghúzzák magukat, és lehet, hogy az egész a minőség rovására megy. Oké. Na most akkor megyünk a második fejezetbe, hát már nagyon megyünk itten előre. Az első lakás 2 darab fejezetből áll, és a második fejezetet kezdjük el. Ugye tudjuk, már a könyv struktúrája kapcsán beszéltünk róla, hogy minden egyes fejezet ilyen kis motto szöveggel kezdődik. A korabeli irodalomnak ez volt a stílusa, hogy a fejezetek elé az író pici, ilyen kis rövid helyen, egy mottóban összefoglalta nagyjából a fejezetnek a tartalmát. És Teréz írja ezeket ám, ezeket a mottókat, tehát nem valaki más, és így írja, hogy beszél valamennyit az önismeretről, ami hasznos lesz, mert néhány figyelemre méltó pontot tárgyal. Tehát Teréz itt maga kimondja ezt a szót, hogy önismeret. Önismeret. De jó, megint csak milyen jó, hogy a belső várkastély alapja, az egész boldog lelkélet alapja nem valami tőlünk távolálló, nehezen megszerezhető, misztikus ködben és tűzben és éterben elvesző dolog, hanem valami olyan hétköznapiság, amire azt mondjuk, hogy ennyire egyszerű lenne az egész, ennyire szürke hétköznapi ez a lelki élet, igen, azzal kezdődik, hogy ismerd meg magad. Ez az egésznek az alapja. És látjuk kontextusba, a kereszténységünk alapja, kezdete nem a templomba járás. Nem a vallásos törvények betartása, mindenek előtt az majd jön. Az alap, a kezdet, az önismeret. Hogy tudjam, ki vagyok én, és tudjam, hogy ki nekem az Isten. Ha erre tudok nagyjából válaszolni, vagy egyre fokozatosabban tudok erre válaszolni, testvérek, akkor az egész életemnek lesz egy stabil alapja. Az a szikla, amiről Krisztus beszélt, hogy jöhet az ár, süvíthet a szél, és nem dől össze. Ha van egy reális önismeretünk és Isten ismeretünk, azaz helyes kapcsolatunk magunkkal és Istennel. Ahogy ugye Jézus azt mondja, hogy szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azaz szeresd önmagadat is egészségesen. Tehát az Istennel való kapcsolat tudatosításának egyik alapja az önismeret. Az önismeret. Na most megint egy icipicit szeretnék egy kis mellékvágányra menni, mert szeretnék erre a szóra egy kicsit megint jobban kitérni, hogy önismeret. Hogy mit jelenthet ez? Beszéltünk már erről, de most egy másik szemszögből szeretném ezt megnézni. Az önismeret Avilai Teréznél mi? És itt majd meg fogjuk látni, hogy lehet egy pici különbség van a között, ahogy az önismeretről úgy egyébként gondolkodunk, és ahogy ő ír róla. Mert az önismeret Avilai Teréznél nem csupán úgynevezett pszichológiai önismeret. Mert a mai pszichológiának a fejlődése kapcsán egyre többet beszélhetünk egy úgynevezett pszichológiai önismeretről. És ez nem egy elvetendő dolog, dehogy elvetendő, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Mi a pszichológiának az önismeret fogalma? Hogyan keresi a pszichológia az embert? Egyszerűen a pszichológia próbál ránézni az ember belső világára úgy, ahogy az van. Tehát a pszichológiai önismeret azt jelentené igazából, hogy elkezdem felfedezni önmagam, a sebeimet, a gátjaimat, a képességeimet, a múltamat, az emlékeimet, az összes megtörtséget, amit hordozok, a fájdalmas ilyen gócpontokat, konfliktuspontokat bennem, ahol évtizedek óta valahogy így ilyen erődítmények kialakultak bennem, érzelmi reakcióim, megoldási stratégiáim, reakcióim, hogy hogyan reagálok egyes dolgokra, gondolataim kavargása, stb. Ez egy óriási spektrum. Ebben rengeteg minden benne van, ebben a bizonyos pszichológiai önismeretben, és ez természetesen nem elvetendő. Hogy például egy pszichológussal keresheti az ember ezekre a választ. És szabad elmenni ő hozzá, és fölfedezni magunkat. És megnézni a sebeinket, megnézni ezeket a gátakat, megnézni ezeket a konfliktusos pontokat. Csak. És itt van egy érdekesség, hogy a pszichológiai önismeret sokszor, nem mindig, de sokszor annál a pontnál megáll, hogy diagnózis. Tehát fölfedezted önmagadat. Tudod, hogy mostani XY reakciód, mondok egy példát, azért ilyen, mert 3 éves korodban ért egy trauma, és a pszichológussal kihozzátok, hogy aha, az a 3 éves korombeli trauma okozza most bennem ezt az automatizmust, ezt a bizonyos érzelmi reakciót. Csak, és ez nagyon jó dolog, hogy ilyen összefüggésekre rájövök az életemben, csak az nem biztos ezzel kapcsolatban, hogy innentől kezdve az a bizonyos érzelmi reakció bennem változik. Nem biztos. Hogy felfedeztem valaminek a gyökerét, nem biztos, hogy ezzel megoldottam a jelent. És egyébként ez a freudista pszichológiának egy kicsit a határa. Kicsit a gyöngéje. Freud óriási pszichológus, nagyon sok mindent tud a maga nemében, de csupán a múltban keresni a jelenem problémáit, az egy kicsit leszűkített. Mert látjuk ezt a bizonyos tendenciát, hogy hiába fedezem én fel az összes sebemnek a történeti családi hátterét. Hiába fedezem fel, tökéletes diagnózis van magamról, hogy honnan jött, miért jön bennem ez a reakció, milyen eseményekből. Ez nem mondom, hogy nem segíthet, de végső soron az egy általánosabb tapasztalat, hogy ott vagyunk, hogy attól még a jelenem nem sokat változott, hogy totálisan föltérképeztem a múltamat, és föltérképeztem önmagamat. Picit hasonlít ez ahhoz, hogy meg vagyok fázva. Na jó, akkor most keressük meg, hol fáztam meg. Hol fáztam meg? A buszon, vagy az árkádba. Hol fáztam, vagy a plázába, vagy hol, moziba. Na most akkor nagy nehezen elmegyek, és mikroszkóppal fölmérem, hogy az a büdös baktérium, hogy ott volt a busznak a ülésén. Nagyon jó, felfedeztem, peskőt nyitok, de attól még mindig meg vagyok fázva. A betegségem nem múlt el csupán azért, mert a múltban megtaláltam a gyökerét. És ezért határos ez a bizonyos pszichológiai önismeret. És nem mondom én, hogy nem mindig, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy valamit felfedezünk magunkban, és már ott van egy oldódás. Igen, de nem mindig. És ebből jön az az alapvetésünk is, és a mai pszichológia, legalábbis annak mondjuk így egy ilyen lelkibb, keresztényibb verziója azért már hajlik arra, hogy Freudot egy kicsit félretéve ne csak a múltban keressük a jelenünk problémáját, hanem van egy pszichológiai ágazat, amely sokkal inkább a jövőben keresi a jelenünk problémáját. Nem hátra néz, hogy mi volt, hanem a jelenem problémáinak a megoldását a jövőben keresi. Hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy a jelenem változzon. Egyébként mind a kettő fontos, de nem szűkíthető le minden csupán a múltra. Na most Avilai Teréz, és most jön ő, az önismeretet nem ilyen pszichológiai módon tárgyalja, ő erről sose beszél. Nem minthogyha elítélendő lenne a pszichológiai önfeltérképezés. Ez egy fantasztikus dolog. Csak a határát szeretném kiemelni, hogy önmagában nem üdvözítő úgy egyedül. Avilai Teréz nem beszél sokat arról, hogy fedezd fel a képességeidet, a múltadat, a sebeidet, az emlékeidet. Nyilván ez az ő korában, ez a fajta pszichologizáló nyelvezet, hát még nem is volt. Nyilván, tehát nem is mondhatna ilyeneket, de tényleg egyébként sem mond. Hanem, miről beszél ő? Az önismeretről egy más módon beszél, és ezt én kerestem ennek egy szót, és én úgy írnám le ezt az önismeretet Avilai Szentelés szerint, hogy ez egy alapvetőbb, itt két B-vel a végén, alapvetőbb önismeret. Alapvetőbb önismeret. Nem alapvető, mert ez a pszichológiai önismeret is lehet egy alapvető önismeret, de Teréznél ez egy alapvetőbb, egy mélyebb, egy radikálisabb, azaz gyökeresebb önismeretről van itt szó. Arról van végül is Avilai Teréznél szó, hogy a pszichológiai önismeretemet felfedezem, nagyjából tisztában vagyok vele, honnan jövök, mi történt velem, mik vannak bennem, nagyjából tisztában vagyok vele, elérkezek a falig, miután a pszichológia már nem tud velem sok mindent csinálni, és Teréz azt mondja, hogy felfedezted magad pszichológiailag? Oké, most én megmutatom neked, hogy ezzel mit tudsz kezdeni. Na ez az alapvetőből ismeret. Hogy a pszichológiai önismeretünkkel tudjunk valamit kezdeni. Hogy felfedeztem, hogy náthás vagyok, felfedeztem, hogy a buszon fáztam meg, de most mit csináljak a megfázásommal? Ez lesz ez a bizonyos alapvetőben ismeret. Mert hiszen hiába tudom nagyon sokszor, hogy mi a bajom, mi a sebem, mi a gátam, nem tudok vele mit kezdeni. Föl van írva a diagnózis, csodálatos módon le van vezetve, és ott állok megfürödve, hogy most akkor mit kezdjek ezzel? Hogy lesz ebből tulajdonképpen változás? Mert csupán abból, hogy föltérképeztük, abból még nem biztos, hogy maradandó, hosszú távú változás lesz. Azaz, hogyan jutok el a pszichológiai valóságom elfogadásához? Ez a kérdés. Hogyan jutok el ahhoz, hogy ami én vagyok, ami bennem zajlik, amit én, mint örökséget hozok magammal a pszichémben, az emlékeimben, a zsigereimbe beleírva, hogyan tudok ezzel valamit kezdeni? Mit csináljak ezzel? Hogyan jutok el ennek az elfogadásához? Ezáltal az alapvetőbb önismeret által, amely, és itt jön már, amit Teréz már, ugye, már mond, hogy ez a bizonyos alapvetőbb önismeret a legalapvetőbb emberi kérdéseimre válaszol. Például az, hogy ki vagyok én? Mi az értelme annak, hogy élek? Kihez tartozom? Ki szeret engem úgy, ahogyan én arra a szívem legmélyén valójában vágyom? Ki az, és mi az? Ezeket a kérdéseket tesszük fel, és Avilai Teréz ezekre a kérdésekre akar nekünk választ adni, illetve inspirálni akar bennünket ezen kérdésekre, hogy megadjuk mi magunk a választ. Mert ez az életünk alapvető, legalapvetőbb kérdései. Tehát nem az a legalapvetőbb kérdésem, hogy mi történt velem gyerekkoromban, hogy most ilyen reakcióim vannak. Ez is fontos, de nem a legalapvetőbb. A legalapvetőbb az, hogy ki vagyok én? Miért élek? Mi végre vagyok ezen a világon? Mi a célja? Kihez tartozom? Ki szeret engem? Ki enyhíti az egzisztenciális magányomat, azt az egyedül létet, amelyet a legintimebb kapcsolatban, a legtöbb ember között is meg tudok élni? Ki enyhíti ezt végső soron? És amikor ezekre a kérdésekre válaszolunk, akkor jön az, hogy így lehet igazából szembenézni önmagunkkal. Tehát amikor ezekre az alapvető kérdéseinkre megpróbálunk magunknak választ adni, akkor hirtelen a pszichológiai valóságunk egyre jobban elfogadhatóvá válik. Illetve valami abban elkezd egyre jobban változni. De csak akkor, hogyha megvan bennünk ez a bizonyos alapvetőbb önismeret. Tehát Teréz az önismeretet abból a szempontból nézi, hogy te nem az vagy, téged nem az határoz meg, amit gyerekkorodban veled tettek, például, most mondok egy példát, hanem a jelenbeli hozzáállásod ahhoz, amit gyerekkorodban veled tettek. És a jelenbeli hozzáállásom, ez az alapvetőbb önismeret, hogy tud más lenni, hogy tud változni úgy, hogy elkezdek élni Istennel egy nagyon mélységes kapcsolatot, és ezáltal a hozzáállásom a jelenben változik a múltamhoz, a sebeimhez, a gátjaimhoz, azokhoz a vadállatokhoz, démonainkhoz, ami mindjárt bennünk élnek. Ugye itt is két út van egyébként. Vannak démonaink, megtörtségeink, amelyek változnak és gyógyulnak, és vannak, amelyekkel kénytelnek leszünk egy életre lehorgonyozni és barátságot kötni. Mert nem fognak változni. És az a gyógyulás, ha ezt végre elfogadom. Csak itt ám a megkülönböztetés végtelenül fontos. Mert nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy küzdünk valami ellen, ami igazából már régen föl kellett volna adnunk, és csak egy szélmalomharc. És elfogadni, hogy ez van, és máskor meg nem küzdünk valami ellen, mert már rég azt mondtuk, hogy én ilyen vagyok. Nekem ez jutott. Én már nem változom. Én már nem változom. Mert elmúlt a mix éves, én már nem változom. Nem igaz. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valamire kimondjuk, hogy ez már nem változik, és ezzel a könnyebb utat válasszuk, és feladjuk. Pedig az nagyon is változna. Valami ellen meg 100 körömmel küzdünk, pedig arra ki kéne mondanunk, hogy az már nem változik. Az annyi. Látjuk? Tehát ezt megkülönböztetjük ezáltal az alapvetőbb önismeret által. Amikor tudunk válaszolni ezekre az alapvető kérdésekre, akkor a hozzáállásaink megváltoznak a pszichológiai valóságunkhoz, a múltunkhoz, mindenhez. Megint ezt az alaptételt hagyd mondjam ki. Nem az határoz meg bennünket, ami a múltban történt, hanem a jelenbeli hozzáállásunk a múltunkhoz, az határoz meg bennünket. Mert a múlt már elmúlt. A sebek már ott vannak, a démonok ott vannak, ha akarom, ha nem. Kész. Mi idézelő változást? A jelenbeli hozzáállásom megváltoztatása ehhez a bizonyos pszichológiai valósághoz. És most jön még az a kis rész. Látjátok, itt megint egy mellékvágányon vagyunk, de nem baj, nagyon fontos, hogy megértsük te részt. Hogy így tudunk igazából szembenézni önmagunkkal. Testvérek, az önmagunkkal való szembenézés, én azt merném mondani, életünk legfélelmetesebb utazása. Tehát életünk leghajmeresztőbb, legfélelmetesebb horror filmje, az önmagunk sárkányaival, démonjaival, szörnyeivel való szembenézés. Szóval talán ennél rémisztőbb út nincs az önmagunkba befelé vezető útnál. Ezért szeretnénk annyira ezeket elfelejteni és nem tudni róla. Szembenézni a félelmeinkkel, szembenézni a megtörtségeinkkel, amiben érezzük, hogy zsigerileg ott szúr és szorít és éles érzések vannak bennünk, ha azt a elrejtett dobozkánkat megpróbáljuk feszegetni, pedig ott van a gyógyulásnak a kulcsa, ott van a változásnak a kulcsa, amikor ezekkel szemben merünk nézni. És testvérek, nekünk keresztényeknek megvan a jogalapunk, az erőnk, a képességünk, hogy ezekkel szembenézzünk. De egyébként ennek a belső önmagunknak való felfedezésnek az útja egyébként nem távoli, nem tudom, az irodalomtól, nem távoli a filmművészettől, annyira szeretem, mert ez teljesen én Avilaj Terézi, a Birodalom visszavág, megvan mindenkinek, Csillagok háborúja, az ötödik rész, ötödik a sorban, és amiben az a jelenet van, hogy Yoda mester azt mondja Luke-nak, hogy be kell menned abba a barlangba, ott vannak a te félelmeid, ott saját magaddal fogsz találkozni. És bemegy, és ugye találkozik, ugye, Darth Vaderrel, az apjával, akiről még nem tudja, hogy az apja, levágja a fejét, megöli, és az arc mögött az ő saját arca van ott. a legbensőbb félelmeivel találkozott. Megint csak ezeket a filmeket idézem, mert megint aki az igazságot keresi, az Krisztust keresi, még ha nem is tud róla, ahogy Edith Stein mondta. A saját démonjainkkal, önmagunkkal való szembenézés a legfélelmetesebb. Bemenni az önismeretünk sötét barlangjába, testvérek, ehhez képest minden más gyerekjáték. Igazából. Ezzel szembenézni. Hogyan tudok bemenni az önismeretem sötét barlangjába? Nem úgy, mint Luke Skywalker, aki egyedül ment be oda. Nekünk nem kell oda egyedül bemenni. Na ez az. És Teréz erre tanít meg bennünket, hogy testvérem, te Krisztussal az oldaladon mész be a sötét barlangodba, nem egyedül félve és rettegve, hanem valakivel. Testvérek, egyedül nem tudunk önmagunkkal szembenézni. Ha nincs mellettünk a szeretett személy, ha nincs mellettünk az, akinek a jelenlétében biztonságban vagyok annyira, hogy szembe merek nézni a legelrejtettebb dolgaimmal, ha ez nincs, akkor ez valószínűleg lehetetlen lesz, hogy én önmagamban szembenézek. Na de ez, megint látjuk a kereszténységnek a fantasztikus üzenete, hogy ha kapcsolatod van ezzel az Istennel, aki olyan mélységes bugyrokba el tud téged kísérni, ahová a férjed, feleséged, édesanyád, édesapád, senki nem tud oda elkísérni. Ahol bármennyire szeret téged az a másik, nem tud oda veled jönni, mert az a te utad, az a te önismereted útja, ahol mesztelen vagy, ahol totálisan magányos vagy, ott nincs senki, oda nem tud bejönni senki, kivéve egy valakit. Kivéve Istent. Ő veled tud jönni oda. Ő vele képes vagy szembenézni önmagaddal. Na ez az. Alapvető önismeret. Mi az alapvető önismeret? Istenhez tartozom. Én vagyok az Isten szeretetje. Ugye ezt már felírtam a múltkor, de újra felírom, mert ez a mi identitásunk. Én vagyok az Isten szeretetje. Az, akit az Isten szeret. Ez az én identitásom, és semmi más. Ez vagyok az Isten szeretetje. És ha ezt tudom, és ha ebben biztos vagyok, ha állandóan oda hallgatok az Atya szavára, aki ugyanazt mondja nekem, mint az ő fiának, hogy te vagy az én szeretettem, benned telik kedvem, hogyha ezzel az Istennel kapcsolatba lépünk, akkor ennek a tudatában bemehetek egyre biztonságosabban ebbe a belső világba. A bugyroknak, a sötétségeknek, a félelmeknek a világába. Igazából csak így lehet szembenézni önmagunkkal, hiszen közben biztonságban vagyunk Istennel. Istennel biztonságban vagyok, amikor a démonaimmal szembenézek. Ott van az a gondolat, hogy végül is mi történhet velem? Végül is mi a legrosszabb, ami velem történhet? Ez egyébként egy olyan jó kérdés, csak úgy zárójelbe. Annyi perspektívát, annyi értékrendet bennünk megváltoztat, amikor föltesszük a kérdést, hogy mi a legrosszabb, ami velem történhet? És igazából tudunk erre válaszolni, másképp nézünk egy dologra. Előtte, mármint Isten előtt, nem kell szégyelnem semmit. És ezért tudom elfogadni a pszichológiai önismeretemet, mert ő előtte nem kell szégyelnem semmit. Hiszen úgy fogad el, ahogyan vagyok. Testvérek, nem azt mondja mindenre az Isten bennem, hogy az jó, hogy minden, ami benned van, az nem szorul változásra és gyógyulásra, dehogy nem. De attól még nem kell előtte szégyellenem semmit. Az, ami bennem nem jó, az, ami bennem még változásra szorul, azzal együtt vagyok szeretve ő általa, hogy az ott van. Attól még nem mondja az életem, hogy az jó, arra azt mondja, hogy az még egy kis változást igényel. Az még tisztulást igényel. De hogyha nem indulok ki ebből a tudatból, hogy előtte semmit nem kell szégyelnem. Előtte nincs olyan dolog benne, amit el kell takarnom. Amire azt mondom, hogy ezt még magam előtt se, de az Isten előtt se, mert az Isten ezt megtudja rólam, biztos már nem fog szeretni. Egyébként ez a sátánnak a legnagyobb, tényleg az ősidőktől kezdve jelenlévő cselvetése Ádám és Éva paradicsomban. Mezítelenek voltak. A mezítelenségnek mit jelent, mint szimbólum? Azt jelenti, hogy én az Isten előtt totálisan szerethető vagyok, ahogy vagyok. Természetesen az ember nem szaladgált mesztelenül, annak idején se, ruha mindig volt, mert fáztak este. Tehát most az édenkertben most nem úgy kell képzelni, hogy most ruha nélkül szaladgáltak. Volt nekik ruha. A mezítelenség az egy szimbólum. Azt jelenti, hogy Isten előtt ők nem szégyeltek semmit. Tudták, hogy úgy vagyunk szeretve, ahogy vagyunk. Ez nem a ruha kérdés. És a sátán mit mondott nekik az, hogy figyelj, talán nem biztos. Lehet, hogy az Isten nem úgy szeret téged, ahogy vagy, hogyha hibát követsz el, ha eszel abból a gyümölcsből, lehet, hogy nem fog úgy szeretni. És az ember ezt elhitte. És ezért kezdett ugye fölöltözködni, ezért kezdett elbújni, ezért kezdte szégyelni magát, mert elhitte azt az őrületes hazugságot, hogy én Isten előtt nem vagyok szerethető úgy, ahogy vagyok. A szeretetre méltóság kérdése. Nem vagyok szeretetre méltó, hogy vagyok. Vannak dolgai, amiket el kell takarnom. Mert ha azt az Isten látná, akkor nem szeretne. És ez az emberiség, a bűnbeesés hazugsága ez az egész. És Isten megegyezett azzal, hogy a sátán a kígyó bemutatta őt, hogy Isten azt mondta volna Ádámra és Évára, hogy ti, hogy néztek ki? Ti szerencsétlen utolsó senki házik. Azt mondja, Ádám, hol vagy? Kereste az Isten az embert. Hol vagy? Mi van veled? Mit elhitted? Elhitted, hogy nem vagy szeretetre méltó előttem? Ez a mezítelenségnek a képe. És pontosan itt mondhatjuk, hogy a pszichológia önismeretem által mezítelen vagyok, de ez már nem baj. Minden, ami bennem van, Isten által szeretetre méltó, persze attól még rengeteg változtatandó dolog van bennem. De semmit nem kell szégyelnem, hiszen úgy fogad el és úgy szeret, ahogy vagyok, de annyira végtelenül szeret, hogy nem is akarja, hogy mindenben olyan maradjak, amilyen most vagyok. De ez abból indul ki, hogy most az én teljes emberségemre, pszichémre, testemre, lelkemre azt mondja, hogy jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, szeretve vagy, nem kell szégyelned semmit. És ezen belül azt mondja, hogy de vannak dolgok, amik még változást igényelnek. De nem úgy, hogy addig nem szólok hozzád, addig nem vagy előttem szeretetre méltó, még azt meg nem változtatod, még abba meg nem gyógyulsz, addig ne kerülj a szemem elé. Ilyen nincs. Ilyet nem mond. Pontosan azért tudunk gyógyulni, pontosan azért tudunk változni, mert elhittük, hogy mindenestül szeretetre méltóak vagyunk ő előtte. Csak egy ilyen valakivel, csak Krisztussal együtt lehet megismerni és elfogadni igazán önmagunk valóságát. Kimondhatjuk, hogy ez vagyok én, de ez már nem baj. Amíg nem volt Isten az életünkben, addig baj volt. Miért vagyok olyan, amilyen? Miért erre a bolygóra születtem? Miért ebbe az országba születtem? Miért ebbe a családba születtem? Miért ért ez engem a múltamba, amiért? Miért vagyok ilyen? Miért ilyenek a testi, pszichés, lelki adottságaim? Miért vagyok ilyen? Ez vagyok én, és ez egy óriási baj. Ezt addig azt mondtuk, amíg Isten nem volt az életünkben tudatosan, nem lehet vallásosak voltunk attól. Tehát a vallásos ember is nagyon jól el tudja magát így ítélni. És aki nem fogadja el saját magát, aki azt mondja, hogy ez vagyok én, és ez nagyon nagy baj, annak mit kell csinálnia, ebből ez megint egy ilyen gyökér probléma, képet kell mutatnom magamról, hogy meg ne szégyenüljek. Tehát akiben nincs meg ez az önismeret, aki nem néz szembe saját magával, hanem szégyenli bizonyos dolgait, eseményeket az életéből, bizonyos megtörtségeket, ha ezt szégyeljük, nem merünk szembenézni, akkor ez nyilván olyan elviselhetetlen feszültség, hogy egy képet kell magamról mutatni, ebből jön a képmutatás. Ebből jön az egész képmutatás, mint probléma. A farizeizmus, a hipokritizmus, ugye ugyanaz a felszínesség. Tehát testvérek, kik általában a képmutatók? A felszínes vallásosok, akik magukat igaznak tartják, de elítélnek másokat? Azok, akik totálisan nincsenek tisztában önmagukkal. Azok. Akik, és ez tényleg az egyháznak is, papságnak is, szerzetességnek is, mindennek a rákfenéje, nyugodtan el tudunk rejtőzni szakrális ruhácskáink, címeink, titulusaink, stb. Mögött. hogy nehogy szembe kelljen néznem azzal a nyomorult kis szegénykével, aki egyébként én úgy vagyok. És, de ez nem csak az egyházban, ez bárhol ott lehet. Elbújhatok millió dolog mögé, a karrierem mögé, a kitüntetéseim mögé, a teljesítményem mögé. Elbújhatok még a mögé is, hogy én beteg vagyok, én engem nem szeretnek, engem utálnak. Ez is egy kép, ami mögé el kell, hogy bújjak, mert hogyha nem tudom azt mutatni magamról, hogy én vagyok a jó, akkor már mutassam, hogy én vagyok a szerencsétlen. Az is egy identitás. Nagyon szeretünk sokszor betegek lenni. Mert az már egy identitás, hogy én az vagyok, akit gondoskodjatok rólam, nem egy ujjamat sem mozdítom, hogy jobban legyek, mert hát az már valami, akkor már kapok egy kis szeretetet. Nagyon kemény dolgok ezek, de látjuk, minden mögé el lehet bújni. Tehát ezt az önismeretet minden mögé elbújtathatjuk, ha akarjuk. Vallásos és nem vallásos dolgok mögé egyaránt. Csak aki vallásos dolgok mögé bújtatja el, az rosszabb. Azt tudjuk, az rosszabb, mert az becsap mindenkit ráadásul. Tehát azt tanuljuk most Teréztől, hogy vessünk le minden egyes olyan maszkot, minden egyes ilyen képet, ilyen pajzsot, ami mögé eddig bújogattunk. Mert ott van az, hogy nem kell magam mellé elég képet mutatni, nem kell behúzódnom egy pajzs mögé, egy bástya mögé, valami ideális bástya mögé, hogy mutassak magamról valamit, ami én nem vagyok, mert én így, ahogy vagyok, vagyok szerethető. Nincs szükségem arra, hogy képeket mutogassak, hogy másnak állandóan azt közöljem, hogy én mennyire olyan vagyok, amilyen, milyen szerencsétlen vagyok, vagy milyen jó vagyok, milyen beteg vagyok, vagy milyen egészséges vagyok, mit értem el az életbe, hol voltam, hol jártam, mit csináltam. Nem, ne bújj el ezek mögé. Te szerethető vagy anélkül is. Önmagadban, csak ezt el kell hinned magadról. Ha magunkra igent mondunk, azt azért tudjuk megtenni, mert Isten is igent mondott ránk. Nagyon szeretem ezt. Isten öröktől fogva kimondta az igenjét, mikor? Ott a teremtéskor, amikor azt mondta, hogy Isten, azt mondja a Szentíró, hogy látta Isten, hogy ez jó. Látta Isten, hogy ez jó. És ez a jó, ez nem azt jelenti, hogy hát, elmegy. Nem rossz. Lehetett volna jobb is, de hát úgy nem, most nem. Nem sikerült olyan jó. Ez a fröccsöntő gépből, hogy ódalt kijött, ez nem jó annyira. Nem. Isten mindenjünkre azt mondta, hogy ez jó. És egyébként a görögben, ami jó, az egyben szép is. Bár ez a Héber Szentírás, a Teremtés könyve, de annak a görög átiratában és az Új Szövetségben az, hogy jó, az azt is jelenti, hogy szép. Egy kis fordítási merészség, fordítói merészség kell csak ahhoz, hogy a jó pásztort úgy fordítsuk, hogy szép pásztor. Mert ami jó, az egyben szép és igaz. Amikor Isten megteremtett, azt mondta, hogy én akarom, hogy te legyél. Talán beszéltünk már erről, hogy micsoda felszabadító dolog hallani, főleg egy mai fiatalnak például, hogy valaki akarta, hogy én legyek. Hogy Isten akarta, hogy létezzek. Nem vagyok a véletlen műve, nem vagyok egy elfuserált, olyan valaki, akit senki nem akart. A végtelen Isten, a Teremtő engem akart. És amikor elfogadjuk ezt, hogy akarjuk önmagunkat mi is, elhisszük Isten igényét, hogy nem véletlenül élek a Földön, nem vagyok selejt, nem vagyok szemét, Isten által akart, szeretett, szépnek és jónak tartott gyermek vagyok, akkor elkezdődik az a folyamat bennünk, hogy a jelenbeli, múltbeli, bármilyen sebeinkre, dolgainkra, pszichológiai önismeretünkre másképp tudunk ránézni. Tehát még egyszer Teréz erre az alapvető önismeretre tanít minket. Tehát ember, tudjál róla, hogy az Isten benned él, tudjál róla, hogy te vagy az Isten szeretetje, tudjál róla, hogy ő úgy szeret téged, ahogy vagy, azért, hogy szembe tudj nézni önmagaddal, azzal, amit hozol, azzal, aki vagy, azzal, ami benned van. Megint csak látjuk, testvérek, hogy a kereszténység ezért nem csupán, most így profánul fogalmazva, a kereszténység nem csupán egy vallás, meg nem csupán egy ilyen törvénykezés, meg folklór. Uram Isten, az életem legalapvetőbb kérdésére kapok választ.
Tehát nem csak valami ilyen habatortán, hogy majd mi lesz velem a halál után, és oda befizetek már most. Nem. Arról szól, hogyha tudom, hogy ki vagyok, akkor tudni fogom azt is, hogy mit kezdjek önmagammal azzal, ami bennem van. És erre a kinyilatkoztatás, az örömhír választ ad. És testvérek, az egész világ ezt keresi. Mindenki ezt keresi, minden ember. Hogy tudnék valami értelmet adni annak, amit csinálok, meg aki vagyok. Hogy tudnék pótcselekvés nélkül szembenézni önmagammal és elfogadni önmagamat. Mindenki ezt keresi. Mi meg keresztények, kereszténység címszó alatt minden más zöldségről beszélünk, csak erről nem. Látjuk, hogy nem adjuk meg a világnak, amit a világ kér. Mert a kereszténység azt látják, hogy ez egy nagy tradicionális törvénybetartási halmaz, ezt kell csinálni, egy újabb púpa hátamon a kereszténység. Már úgy is van annyi, azt akkor még egyet ráteszünk. Kereszténység címszó alatt beszélünk mindenről, de arról nem, hogy ez az önismeret hozzásegít ahhoz ember, amit te keresel. És ez minden embernek a vágya. Egyébként, amikor a mai világi ember ráérez erre, hogy itt a kereszténységben nem parancsok beteljesítéséről van szó csupán, az egy következmény, hanem arra ad választ, hogy ki vagyok én és miért élek, akkor az a kereszténység elkezd vonzóvá válni. Csak ugye a kereszténységünk vonzóvá tétele ne ott kezdődjön, hogy gyere el templomba. Ugye nagyon sokszor itt állunk meg, itt megy az egész tönkre, mikor valakinek azt mondjuk, hogy rég láttalak, ezt papok mondják, rég láttalak a templomban. Igen, és akkor most azért, mert betettem a sejhajomat a templomba 50 percre, attól még változás az életemben úgy, mint olyan nem biztos, hogy történt. Ezért nem itt kezdjük, hogy gyere el templomba, hanem például föl lehet ragyogtatni a szeretteinknek, vagy bárki másnak ezt az igazságot. Hogy várjál, a kereszténység nem itt kezdődik, hogy gyere el templomba, hanem úgy, hogy ismerd meg önmagadat. És Jézus választ akar neked adni arra, hogy ki vagy te, mi a célod az életben, stb. Na ez már egy kicsit meggyőzőbb evangelizáció tudna lenni, amelyből automatikusan fakadna, hogy az illető majd eljön templomba. Saját döntéséből, és ott érteni is fogja, hogy mi van. Azért, mert megvolt ez az alapvetőbb evangelizációnk. Na most akkor még a fennmaradó pár percre, Teréz ezt a második fejezetet azzal kezdi, nagyon-nagyon-nagyon érdekes dologgal, leírja, hogy milyen a lélek a halálos bűn állapotában. És csak azért szeretném mondani, mert a halálos bűn az a, mint szó, ugye a legnagyobb rettegés, ami az életünkben van, hogy Jézus Mária halálos bűn, és leírja, hogy a halálos bűn állapotában a lélek, hát milyen borzasztó helyzetben van. Az első pontban ezt írja le. De azért itt már is tisztázni kell a halálos bűnnek a fogalmát. Vigyázzunk. Tehát ma már egyébként az erkölcsteológusok nem szeretnek mondjuk így halálos és bocsánatos bűnről beszélni. Megvan a különbségtéte, de más szavakat fűzünk hozzá. Például azt, hogy súlyos és enyhébb. Tehát nem a halált akarjuk hozzáfűzni, meg a bocsánatos. Most arra van bocsánat, a halálosra nincs bocsánat, vagy... Van egy kis eltérés ebbe. Tehát Teréz a tradicionális, régies szót használja, hogy halálos bűn, de itt mi azt a súlyos bűnt értjük, amely egyébként mit jelent, hogy súlyos bűn? Hát nagyon sokszor nem az, amire gondolunk. Tehát a súlyos bűn, a halálos bűn, az nagyon sokszor megvan olyan keresztények életében, akik totálisan vallásosnak tartják magukat, például a gőg. Például az ítélkezés, az már is mutatja, hogy én Istent nem ismerem. És a halálos bűn, a súlyos bűn azt jelenti, hogy én az Istennel való kapcsolatomon kívül élek. És ez nem azt mutatja, hogy milyen vallásos vagyok, vagy milyen nem, hanem főleg, hogy hogyan viszonyulok az ember társamhoz. És erről meg fogunk nagyon sokat beszélni. Tehát a halálos bűn fogalmat Teréznél tisztázni kell, például az aggályoskodás elkerülése érdekében. Mert valaki minden pillanatban halálos bűnt lát maga körül, hogyha félre néz a szemével, már az is halálos bűn. Hát nem. Véletlenül lenyeltem egy darab csokoládét 59 perccel áldozás előtt. Akkor még áldozhatok. Tipikus példa az aggályra. Ez aggály. Nem ismerem az Istent, ha ezeknek az aggályoknak engedek. A bűnöket inkább úgy mondjuk, hogy súlyos és enyhébb. És persze sokszor az a súlyos bűn, amit nem gondolunk annak. Keresztes Szent János mond egy ilyet, hogy sokszor bűnnek gondoljuk azt, ami igazából nem az, azt meg nem gondoljuk bűnnek, ami meg nagyon is az. És ezt ebben a keveredésben élünk, és ugye gyónásokban nagyon sokszor, hát mi jön vissza. Megettem a húst pénteken, ugye tudjuk a slágerbűn például, megettem a húst pénteken, és az a macskát kidobtam az ablakon, vagy valami ilyesmi történt. Vagy egyenesen az, hogy elmondom, hogy én rózsafüzért mondok, én mindig járok templomba, nincs haragosom, meg hát atya, ahogy idős bácsi mondja, én már 80 elmúltam, tetszik tudni, én már bűnt nem nagyon tudok elkövetni 80 után. Hát mondom, csókolom, lehet, hogy abban a bizonyos értelemben lehet már nem, de azért más, hogy még talán eltetszik tudni bűnt követni, de nem, higgyem el, hogy nem. Jó, és a szomszéd asszonya, mi a helyzet? Utálom, gyűlölöm, dögöljön meg a familiájával együtt. Na, tetszik látni, már is találtunk valami olyan bűnt, ami nincs benne a hozsannában. Hozsanna imakönyvnek az elejét, testvérek, be kell zúzatni. Ne olvassa senki, jó? A hozsanna imakönyv lelki tükre, azért egyesek nagyon sűrűn fogják szedni a levegőt az ítélet napján. És azok is, akik 26. reprint kiadásba ezt még kinyomtatják. Hány embert, hány fiatalt nyomorított meg egy életre az a lelki tükör, ahol feketével van kihúzva a halálos bűn, és erre nincs joga senkinek. Senki imakönyvnek erre nincsen joga az ilyesmire. És hány emberben ültette el ez az Isten kép azt a félelmet, hogy minden bűn, amit csinálok, és szaladni kell gyónni, mert az Isten nem fog szeretni különben. Jaj, vigyázzunk. Teréz nem így beszél a bűnről. Nem így beszél a halálos bűnről. A halálos bűn nála az, amikor valaki kilép ebből, amikor ezt nem tudja valaki. Hogy ő az Isten szeretetje. És emiatt ítélkező, gőgös, emiatt nem szereti a másik embert, emiatt ő van a középpontban, emiatt nincs benne alázat. Terjednél ez a bűn. Az összes többi dolog, nyilván az erkölcsi kérdések, azok fontosak, de az valahol egy másik úton van. Ez az alapvetőbb dolog, amiről beszélünk. Teréznél az a súlyos bűn, aki teljesen kívül tartja magát az Istennel való kapcsolaton. És ez ott látszik, hogy ez a valaki nem szeret. Ez van súlyos bűnben, és mi is beleeshetünk ebbe. Akárki beleeshet ebbe. Ne csak arra vonatkoztassuk ezt, aki szerintünk a tuti halálos bűnös. Mert biztos, hogy minnyájunknak van egy listája arról, hogy én tudom kik. A tuti halálos bűnösök. Ez meg az, meg az, meg az, meg amaz. Ők biztos, hogy a halálos bűnösök, szerintem. Nem biztos. Ezt Teréz is megélte, nem véletlenül mondja magáról, hogy bűnben élt, pedig kármelita nővér volt. Ő 20 évig nem tudta, mármint úgy 20 évig, hogy a belépése és a megtérése közötti kármelita kolostorban, szentséges falak között eltöltött 20 évben gőzelem volt arról, hogy ő az Isten szeretetje. Éppen ezért állandóan elmenekült az Istentől, és nem véletlenül mondja, hogy ő bűnben élt. Pedig erkölcsileg nem követett el valami nagy dolgot. Hozsannai makonyv alapján neki nem kellett volna nyónni menni. Pedig bűnös, nagyon-nagyon bűnös volt, mert olyan kegyelmeket kapott az Istentől, hogy ihaj, és ő ezzel, fontosabb volt neki, hogy ő a világnak a sztárja. Ő a vila celebje. Mentsetek ki a világból, mert celeb vagyok. Minden ennek megvan a maga veszélye, hogy valaki akármilyen életformát éljen is, de ha nem tudatosítja magában az Istennel való kapcsolatot, akkor ez a bűn. És ez ott látszik meg abban, hogy nem szeretünk. Akkor még a várkastélyon kívül élünk. Egyébként az életünk melyik területe ilyen? Ez lehet egy ilyen kérdés. Melyik életünk mely területét tartjuk kívül a belső várkastélyon? Életünk melyik területét nem vittük még bele abba, hogy én ezzel együtt vagyok az Isten szeretetje? Mert ha azt kívül tartjuk, akkor nagy esélyt adunk magunknak arra, hogy ebben a bizonyos bűnben legyünk, amit Teréz ott ír. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy itt fogjuk majd folytatni. Nagyon érdekes dolgok lesznek. Tényleg. Van-e kérdése valakinek ezekkel kapcsolatban? Minden érthető volt? Jó. Hát akkor Tibi bánnak azért, na, egyet.
Azt a filmet, amit mindenkinek meg kell nézni.
Meg tetszett nézni?
Az mit tegyek megyek, hogy ezt megnézzük.
Jó! Hát kéne szerveznünk egy mozit.
Igen.
Itt.
Igen.
Te ezt megszervezzük idővel, jó? Megígérem. Beszerezzük a filmet, és ide kiprojektáljuk. Jó? Igen?
Bocsánat,
hát
akkor
milyen melyik jó a kérdés? Jaj, de jó a kérdés! Na most a Hozsannának az énekes része az jó, nyilván egy szép énekek vannak benne, meg azért benne van a mise rend, meg benne vannak ezek a dolgok, de nem az egészre mondom, de mondjuk a lelkiismeretet, gyónni ne a Hozsannáról készüljünk fel, gyónni. Milyen imakönyvet használjunk? Én nem tudom, én nem használok imakönyvet, az igazság, mert...
Egy imakönyvet sem használjuk. Ami lélekből fakadónak szeretnések.
Na, tetszik látni. Tehát, hogy imakönyv, hogy tényleg, tehát nem biztos, hogy kell abból a szempontból, hogy ott leírt imák, ha segítenek, hát igen. Egyébként ajánlom a zsoltárokat, tehát a Bibliának az imakönyvét, a zsoltárokat. Ajánlom a zsolozsmát, az imaórát liturgiáját például, azt nyilván, az tiszta kilatkoztatás. De hogy most milyen imakönyvek vannak éppen piacon, amik jók, hát nem tudom. Nem tudom, Prohászka? Prohászkát ajánljuk. Nem tudom. Hozsannának azt a részét, azt az egyet ne. Jó? Minden más, lehet azt az egyet ne. De Szent István társulatnál nem mondják el. Van-e valakinek még valami? Hajaj, Méri. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten folytatjuk.